Bolond istók Debrecenben. A lévaiak azt beszélik, hogy ez a bolond istók léván született volna, egész életében nem is lett volna más ingerje, hanem hogy minden esztendőben meglássa egyszer Debrecen városát. Nem is ment tovább az első háznál benne, ismét hazatért, és kóborlásával megelégedett. Innen ered a szólás, hogy bekukkantott, mint bolond istók Debrecenbe. Dugonics példabeszédek. József Nádor és Mezzofanti. Mezzofanti kardinális, a híres nyelvtudós, ki némelyek szerint 58, mások szerint 70, sőt a dialektusokat beleszámítva 108 nyelven beszélt, magyarul is jól tudott. Aminek bizonysága két hibátlan magyar verse. Midőn József Nádor 1817-ben nagy kísérettel Oroszországba utazott, elment Bolognába is, hol Mezzofanti, akkor még csak kanonok, egyetemi könyvtáros volt. A tudós azt hitte, hogy Magyarország palatinuszát illik magyar nyelven üdvözölnie. Hát mikor a Nádor és a vele volt sok fényes nagyúr ellátogatott az egyetemre is, Monsignore Mezzofanti eléjük állt az aulában, és olyan szép magyar beszédekkel köszöntött a jeles vendégeket, mint annak a rendje. József Nádor és kísérői azonban röstelkedő pillantást váltottak egymással, mert nem volt közöttük egy lélek sem, aki magyarul tudott volna válaszolni az Árpád nyelvén beszélő olasz papnak. Pedig magyar főurak is valának a díszes társaságban. Ennél fogva Mezzofanti beszédére deákul felelt a Nándor, amin a jó nyelvtudós eléggé csodálkozott, nem értvén, hogy lehessen olyan ország, amelynek se az első méltósága, s a legelőkelőbb fiai nem tudnak a nemzet nyelvén. Vesd össze Tóth Béla, szájról szájra. Bihari. Bihari a legnagyobb magyar cigány muzsikus. Budán gyakran játszott a Nádor palotájában is, sőt föl-föl rándult bandájával Bécsbe is, a nagy udvari ünnepek fényét emelni játékával. A bécsi kongresszus idejében egy egész esztendőt töltött Bécsben is, Európa összes koronás fői tapsolták művészetét. Mária Luisa, Napóleon felesége a lipcsei csata után 1814. december 23-án este udvari hangversenyt rendeztetett Biharival. És a császár éles szeme meglátta, hogy a cigány prímás folyton lángoló pillantással kíséri a jelenlevő fejedelmi nők egyikét. Ki volt ez a koronás szépség? A Muszka császárné? Pármai Mária Ludovika? Az bizony már nem lehet tudni. Elég az hozzá, Mária Luisa Biharihoz lépett, s megkérdezte tőle, vajon feleséges ember-e? Igenis, felséges asszonyom, feleséges ember vagyok, válaszolta Bihari. És a feleségem most is itt van velem Bécsben. Mária Luisa kijelentette, hogy azonnal látni akarja a Biharinét. A nagy cigány prímás hátlegott hazasietett, és csakamar visszatért pompás magyar ruhába öltözött feleségével, Benyák Évával, aki még mindig fiatal, szép szább barna menyecske volt. A császárné jóságosan nézett rá, és megdicsért, hogy híven követi férjét mindenüvé. Aztán Biharihoz fordult, és azt mondta neki, hogy ha az Isten ilyen szép és hű feleséget adott neki, nem volna szabad olyan erősen néznie a felséges asszonyok szép szemébe. Aztán a lelkére kötött, hogy máskor jobban viselje magát, mint ma este. Végül 50 aranyat adatott Biharinénak, s mindkettejüket udvari kocsin küldte haza. De a fejedelmi hölgy, két Bihari úgy megcsodált, viszont akarta látni a nagy muzsikust, és pedig a saját házában. Bihari ezen az ő tiszteletére rendezett hangversenyen minden hallgatóját elragadta gyönyörű szép játékával. Kitűnt Bihari tanítványa, a kis bőgős Ficsúr is, Ezt a legényt az a kitüntetés érte, hogy mikor ismét rákerült a sor, és széket keresett, amire leülhessen, a felséges asszony a saját székét engedte át neki. A dicsőséggel, fejedelmi kitüntetésekkel és arannyal elhalmozott cigányprímást 1824 végén nagy szerencsétlenség érte. Az egri tisztújításról Pest felé jövet 60-nál feldőlt szekerével, és az immár 56 éves ember bal karja úgy megsérült, hogy többé nem is lett épp. Pest leghíresebb orvosa, Stáli doktor gyógyította a híres cigányt, de vajmi kevés sikerrel. Bihari nem tudott többé hegedülni. Kontrás lett saját bandájában, melynek vezetését Sárközi Jánosra bízta. A pozsonyi országgyűlésen 1825-ben még egyszer nagy ünneplés tárgya volt, mikor bemutatta koronációs magyarját, utolsó szerzeményét, de aztán megint csak visszasüllyedt a feledésbe és nyomorúságba. Mert ez az ember, aki százezreket keresett, nem tudott a pénzzel bánni, mindent eluraskodott, és öregségében nem volt meg a betevő falatja sem. E rossz napjaiban egy fogadóban gazdag vidéki urakkal találkozott, akik megindulva látták a szegénységét, és elszomorodtak, mikor a nagy művész nehezen és lassan próbálta játszani a ma remek darabjait, melyekkel egykor az egész országot föllelkesítette. Ekkor az egyik nagyúr elővette bugyellárisát, és Bihari fájós bal karját bepójált a csupa ezres bankóba. Bihari sírva tért haza feleségéhez. Nagy szegénységükben ez a nem várt segítség kimeríthetetlen kincsnek látszott. Az igazi cigányvérű ember azonban most sem tudott gazdálkodni. Ez a sok pénz csak hamar elrepült, és megint arra került a sor, hogy el kellett adogatni a régi jó napok emlékeit, a drága gyűrűket, tubákos szelencéket és a remek pipákat. Csak a hegedűjétől nem akart soha megválni a szegény öreg cigány, bár már nem tudott játszani rajta. 1827 tavaszán halt meg a Két Nyúl utcában, az akkori cigánysoron, és a ferencvárosi temetőben temették el egy néhány jó szívű gavallér költségén. Én láttam s hallottam ezt az embert, kinek külseje is férfias szépséggel vallott cigányfajára. Megmondhatója vagyok, mely hatalmas igézet szállt meg mindenkit, mikor Bihari, az ő látszólagos vidámságával ellenkező, szórakozott és bánatos hanyagsággal, de hallgatója lelkének mélyére pillantva fogta hegedűjét, s hosszú órákon át játszott, elfeledve, hogy az idő is rohan hangjainak zuhatagával, mely néha szilajan dörgött, máskor meg szeliden zsongott, mintha csak bársony mohán permetezne. Már nem voltam annyira gyermek, mikor 1822-ben hallottam őt, hogy egy nagy cigány művész ne hatott volna reám. Örökké érzem ihletét, mely lelkembe szűrődött, mint valami éltető életnedv. Bihari emelte delelőre a cigány művészetet. A magyar arisztokrácia pártfogolta és magasztalta őt, valóságos, fontos része lett a nemzet életének, a pozsonyi országgyűlések ünnepei nélküle nem eshettek meg. A koronázáskor rendezett bálon, mint a nemzeti művészet megtestesülése szerepelt. Szóval a legdrágább kincs nemzeti büszkeség volt. Még Bécs is lelkesedett érte. Az udvar nem egyszer ivatta föl bandájával együtt. Az idegen követeknél is gyakran játszott, így az angolnál. A színházakban rendezett hangversenyeire tódult a közönség. Beszélik, hogy a bámulás áradata elragadta magát a császárt is, és a felség elhatározta, hogy rendkívüli kitüntetésekben részesíti Biharit. Ferenc császár egy este meg is kérdezte a nagy művészt, vajon milyen kegyet kívánna leginkább, talán nemességet? Bihari azzal tér ki a felséges úr jó szándéka elől, hogy az egész bandája számára kért nemes leveleket. Ez a vonás szép, nagy lelkű bőkezűség társa iránt, párja büszkeség vagy elmés kibúvás a kitüntetés elől, amely korlátolhatta volna függetlenségét. Azt már egészen bizonyosnak tartom, hogy a halhatatlan Bihari egyik előde Attila udvaránál karmester volt. Gróf Széchenyi István naplójában. Debrecenben mindenki doktor. Csokonai Vitéz Mihály és Budai Ézsaiás között egyszer barátságos beszélgetésben az a kérdés is szóba került, hogy micsoda mesterember van Debrecenben legtöbb. Alkalmasin csizmadia, tímár vagy csapú, vélekedett a professzor. Hanem ezt a statisztikának kellene kiderítenie, ha tudnélik volna Debrecenben statisztika. Csokonai elmosolyodott. Hát én minden statisztika nélkül is tudom, hogy Debrecenben legtöbb a doktor. Ugyan ne szóljon, édes öcsém, uram, mondta a tudós professzor. Hová gondol, hiszen egész Debrecenben nincsen több 6 orvosdoktornál, meg 15 kirurgusnál. Márpedig én csak azt vallom, hogy Debrecenben legtöbb a doktor, s ha a nagy tisztelet úr nem átalja. Hát fogadjunk 10 font jó verbeléti dohányban, hogy nekem van igaza. Budai Ézsaiás nevetve tartotta oda a tenyerét. Hát fogadjunk, öcsém uram, már csak azért is, mert egy jó kis dohány mindig elkél a magamfajta szegény embernek. Holnap délben bebizonyítom a nagy tiszteletű professzor úrnak, hogy nekem van igaza. Másnap reggel jó Vitéz Mihály bekötötte az orcáját fehér kendővel, mint akinek a foga fáj, és elindult a piac felé. Alig tette ki a lábát a házból, szemközt jöv vele nemes Bisotka uram, a gubásmester, és az az első szava, hogy a foga fájat én súrnak, meleg hamut rá nem segít egyéb. Csokonai szépen megköszönte a jó tanácsot, és Bisotka uram nevével együtt beleírta a könyvecskéjébe. Alig megy 15 lépés, találkozik a szenyorral, aki már messziről kiáltja. Hideget rá, Miska, hideget! Tapasztalásból tudom, mert nekem is sok bajom volt a kutyafogammal. Vitéz Mihály ezt is szépen megköszönte, és ugyancsak beleírta a könyvecskéjébe. Mi kiért a piacra, legalábbis 20 minden rendű jó embere akadt, aki kérés nélkül is legott ajánlott valamit a cudar fogfájás ellen. De a piacon kezdődött csak igazán a kommendálás. A sok jó kofanszon körülvette a poétát, és szapora nyelvük forgott, mint a kereplő. Zsája használ, arról nemzetes uram, de már csak jobb a kőr is bogár. Székfű olaj kell, arra vitéz uram. De bizony fodormenta olaj, majoránna olaj. Hallgasson, kentek, Sári néni! A fogfájásnak csak egy orvossága van, fekete kutya szőre, éget borba főve. No, én meg azt mondom, hogy a gőzölés használ. Így és százféleképpen beszéltek a jókofa asszonyok, Csokonai mindent följegyzett a tanácsadók nevével együtt. Mikor aztán a főbíró, a fiskus, a nótárius, meg még vagy 50 honorációr is elmondta, hogy miként szabadulhat meg az ember a fogfájástól, szembe jül a poétával nagy tiszteletű Budai Ézsaiás professzor uram, és ráteszi a kezét Vitéz Mihály vállára. A foga bomlik, öcsém uramnak? No hát én csak annyit mondok, hogy az ellen csak egy orvosság van, a borbély hideg vasa. Csokonai ezt is följegyezte, aztán átadta a könyvecskét az érdemes tudósnak. Nagy tiszteletű urammal együtt épp 179 doktorom akadt ma reggel, s ha akarnám, lenne még 1000 is, mert Debrecenben mindenki doktor. Kérem hát azt a 10 font jó verperét itt. Azzal leoldozta képéről a kendőt. Nagy impostor vagy, öcsém, de igazad van, mondta nevetve Budai Ézsaiás. Csak legyen elég bőrböncét, küldöm a dohányt, és pedig 20 fontot, mert megéri a tanulság, hogy milyen bolond, tudákos állat az ember. Gonello 15. századbeli ferrarai udvari bolond tréfája után. Csokonai és besenyei. Bihar vármegyében járván Csokonai vitéz Mihály eszébe jutott, hogy illenék meglátogatni a Besenyei Györgyöt, az érdemes öreg literátort, ki már Pusztakovácsi birtokán remetéskedett az időbe. A gyalogszerrel utazó poétának jókora Varga betűt kellett csinálni, hogy eljusson a babéros akasztjánhoz. Már fél nap talpalt és aggódni kezdett, hát ha el is tévedt. A félre első úton nem járt senki, akitől kérdezősködhetett volna. Végre felbukkanik egy parasztbundás öregember. No, csak hogy van útmutató, gondolja magában Csokonai, s rákiált az atyafira. Mégpedig versben, szép Leoninus hexameterben, mert a poétának mindig ritmuson, kádencián jár az esze. Hallja-e Kent bácsi? Messzé van-e Puszta Kovácsi? A bundás ember meg legott visszavág neki Leoninus pentameterrel. Menjen az úr szaporán, még ma eléri korán. Csokonai elálmélkodik a hevenyébe verselő paraszton, de csak hamar kitalálja, ki lehet a bundás öreg. Besenyei, kiáltja örvendve, s lekapja süvegét. Te meg, öcsém, nem lehetsz más, csak Csokonai vitéz Mihály, felel az öreg, s ölelésre tárja karját. A vers meg a poéta. Lyukhatatlan vérű ember volt Csokonai vitéz Mihály. A csurgói református gimnáziumban is csak egy-néhány hónapig bírta ki a professzorkodást, noha nem valahogy semmi bántódása, sőt igen, megbecsülték. Egy nap azzal állított be a direktorhoz. Megyek. Hát csak menjen, uram, öcsém, hagyta helybe a direktor, de mikor jön vissza? Azt tartom, soha. Isten úgyse tréfál, kedves öcsém, uram. De Isten úgyse nem tréfálok, kedves bátyám, uram, megyek ebben az órában. Kár itt hagyni ezt a kis biztos hivatalt, mégiscsak megélhet belőle. Nyűg, nekem nem bírok lekötve lenni. De az élet, édes öcsém. Az élet nem mér egy ütett taplót, ha lelkem a tanítószékhez van láncolva. Látszik, hogy poéta ember, öcsém, uram. Csokonai vállat volt. Édes barátom, kezdte megint a direktor, lássa még a kiszabott versnek is, mérték szerint kell menni. Csak hogy én nem vers vagyok, hanem poéta, mondotta Csokonai vitéz Mihály, és örökre hátat fordított csurgónak. Vas gereben régi képek. Csokonai a szakácskönyvvel. Legátus korában Csokonai egyszer egy csupa jókedvű, komposztes szorokból álló faluba vetődött ünnepekre. Elmés ötleteiért, vidámságáért egyik társaságból a másikba vitték, és az utolsó ünnep délutánján, mikor ebéd után a bor jól a fejükbe szállt az uraknak, azt a tréfát gondolták ki, hogy a legátus prédikációs könyvét elcserélték egy hasonló táblába kötött szakácskönyvvel. A legátus nem vette észre a cserét, s amint a harmadikat beharangozták, fogta a könyvet, hóna alá csapta, s ment vele a templomba. Ott a katedrában felállva elmondá imádságot. Azzal felnyitá a könyvet, ahol bele volt téve a jegyzék, s nagy gondatlanul elkezdi olvasni, ami szeme elébe jött, azt gondolva, hogy a jól ismert textust fogja ott találni. Az ecetet valami ecetes étel leírása lehetett ott. Itt egyszerre észrevevé tévedését, s anélkül, hogy legkisebbé megzavarodék, rögtöni lélek jelenléttel folytatá. Az ecetet elvévén Jézus azt mondá, minden elvégeztetett. És erre oly hatalmas prédikációt vágott a hirtelen fölvett alapigékről, hogy hallgatóinak szemük, szájuk elállt belé. Jókai Mór, a magyar nép élce. Angyal Bandi. Kállai Péterné, a nagy szabolcsi úrasszony 1810-ben egy szép nyári reggel borsodi birtokáról, az ecséri pusztáról hazafelé indult Tiszaeszlárra. Négy lovas intóban. A bakon a kocsis mellett a hajdú. Hátul párna zsákokat vivő tár szekeren a tót szakács. Az úriasszonnyal vele volt 7 éves kis leánya Zsánett. Alig hagyták el Nagy Mihály falvát, porfellek kavargott föl a messze rónán, lovak patkója alatt döngött a föld, s a hintó mellé rúgtatott 13 fegyveres betyár. Legelő egy gyönyörű szép legény, akin mindjárt látszott, hogy ő a vezér. Habos, fekete sejem ing gatya rajta. Fején árvalányhajos pörgekalap, övetele aranyveletű pisztollyal, kezében cifra karikás. Kondor szökhaja a vállát verte. Mokánylovát táncoltatva módosan levette a kalapját, úgy köszöntött be a hintó ablakán. Adjon Isten szerencsés jó napot, nagyságos asszonyom! Fogadj Isten, fiam, ki vagy, mit akarsz, válaszolta Kállainé, s a hangja nem reszketett egy csöppet sem. A legény kevélyen felelt a kérdésre. Én volnék Angyal Bandi 12 emberemmel. Jézus Mária, hallatszott hátul a tót szakács szava, mert az a név azt jelentette, hogy borsod és heves rettentő hírű haramiája teszi tiszteletét, és most mindjárt lesz nem ulas. De az úrasszony most sem ért meg. Odasúgott mellé símuló kislányának. Padöpőr, ne félj! Aztán kiszólt az ablakon. Hát, mi kell, fiam? Angyal Bandi, mintha megsértődött volna. Nem kell nekünk semmi, nagyságos asszonyom. A nagyságot kasznárjától kijár nekünk a konvenciónk rendesen. Télvíz idején, mikor nincs kereset a szegény legénynek, mindig megkapjuk azt az egy-néhány oldal szalonnát, a kenyeret, a sót, a bort. És köszönjük is nagyságodnak ezt a nagy szívességet. És most a véget jöttünk volna, hogy tetszik tudni, mostanában igen sok kapcabetyár garázdálkodik ezen a tájékon a mi képünkben. Hát igen, bánnánk, ha ez a gaznép alkalmatlankodni talán a nagyságodnak. Csak azért jöttünk, hogy elkísérjük a kövesdi határig, mert szeretjük, ha bátorságban jár az ilyen úrasszony. Ezt mondta Angyal Bandi. Azzal fejébe csapta árvalányhajas kalapját, előre robogott legényeivel. Ez a furcsa bandérium jó másfél óráig kísérte Kállai Péternét. Mikor aztán a mezőkövesdi tornyoknak már a gombja is látszott, Angyal Bandi megint a hintó mellé rúgtatott. Most már nincsen ránk több szükség, nagyságos asszonyom, Istennek ajánljuk, szerencsés utat kívánunk. És a következő percben elnyelte őket, a róna aranyos portengere. Ez a gavallér betyárkiló azt mondja a krónika, hogy sohasem ölt, és csak gazdagot meg zsidót fosztott ki. 1813-ban elszáguldott egész Kecskemétig. Ott aztán katonasággal kerítették be, és föl is akasztották, mint annak a rendje. Azért mondja a borsodi nóta, lám, megmondtam, Angyal Bandi, ne menj az alföldre. A legkönnyebb korona. Mikor Ferenc császár és király harmadik feleségét 1808-ban magyar királynévá koronázták Pozsonyban, a Szent Korona szokás szerint közszemlére volt kitéve egy néhány napig. Maga Ferenc is megtekintette a koronát, sőt kezébe véve fontolgatta egy darabig. Aztán azzal a megjegyzéssel nyújtott át a korona őrnek, hogy ez az én legkönnyebb koronám, mert semmi adósság sem terheli. Így cseveg az akkori idők pénzügyi állapota egy igen jól festő anekdota, de Ferenc császár igen jól tudta, hogy valóságban a magyar korona az ő legnehezebb koronája, mert 1792. június 6-án ugyancsak belefájdulhatott a nyaka egy 2,50 kg és 6 gram súlyú, hatalmas királyi ékesség viselésébe. Szemere Bertalan ki 1849-ben felpróbálta a koronát, meggyőződött róla, hogy órákon át nem bírná viselni semmi ember. Mir wern so machen. Az öreg Ferenc császárról országvilág tudta, hogy a kihallgatásokon sohasem tagad meg egyenesen semmi kérést, hanem mindenkit azzal ráz le a nyakáról. Mir wern so machen. El van intézve. Egyszer egy ügyes, bajos magyar úr érkezett Bécsbe, hogy az uralkodó elé járuljon. Szállásán a bárányfogadóban eltalálta mondani a fogadósnak, mi áradban van, mire a tapasztalt bécsi ember azt mondta neki. Audienciára megy az úr. No, akkor okosabban tette volna, ha el se indul hazúrról, mert bizonyos, hogy a császár azt fogja mondani a dolgára, mir wern so machen, aztán annyiban marad minden. A magyar úr megjegyezte, amit hallott. Másnap aztán a császár elé járult, előadta az ügyét, és a felséges úr csak úgy azt mondta rá, mir wern so machen, és intett a magyarnak, hogy mehet. De nem addig a felséges uram, szólott a megrémült ügyes bajos ember. Azt hallom, hogy semmi sem lesz a dologból, ha felséged azzal bíztat, mir wern so machen. Mit? Azt mondták magának. No hát most csak azért is lesz belőle valami. Maga megnyeri a pörét. Menjen és mondja meg annak a goromba disznónak, aki ezt mondta, hogy máskor fogja be a száját. Quod licet jovi, non licet bovi. Kállai Miklós, a híres szabolcsi vicispár, nagy pártolója volt a magyar színészeknek. Ha színtársulat vetődött Nagy Kállóba, minden nap asztalánál látott vendégül 6 színészt, s ha az esti bevétel nem ütötte meg a 100 forintot, a magáéból pótolta ki, ami hiányzott. A nézőhelyen mindenki pipált. Legelül a nagyságos vicispán, úgyhogy a színpad mécsei majd elaludtak a sűrű füsttől. Egy ebéden Kállai azt mondja Dérinének, ugyan, kedves asszonyság, nem tennének meg nekem egy szívességet? Csak parancsoljon, nagyságos ura. Egyszer adjanak valami énekes darabot az én kedvemért. Mi már régen megelőztük volna nagyságod óhajtását, ha úgy volnánk itt, mint Váradon. Hát mi nincs itt, ami Váradon megvan, kérdi nagy készséggel a vicispán. Inkább is az van itt, nagyságos uram, ami Váradon nincs. Tudnilik a nagy pipa füst. Ma holnap beszélni sem bírunk tőle, nem, hogy énekelni tudnánk. Majd arról is teszünk, ígérte Kállai Miklós. És a következő előadáson, mielőtt a kárpitot felvonnák, hátrafordult a közönség felé, és így szólott. Halljunk szót! Az aktrixok panaszkodnak, hogy a nagy pipa füst miatt beszélni is alig tudnak. Tehát, atyafiak, jó lesz azt a pipát letenni. Mert ha valamennyien dohányzunk, pénzért sem kívánhatjuk, hogy beszéljenek. Erre mindenki letette a pipát, csak Kállai Miklós emelte fel a magáit, mely a beszéd alatt kialudt, és a súgójukhoz lépve benyújtotta az oduba a hosszú szárú ezüst kupakost, azt mondván a súgónak. Uram, öcsém, gyújtsa meg ezt a pipát, mert... Quod non licet bovi, licet jovi. Amit az ökörnek nem szabad. Szabad ám Jupiternek. Vas Gereben után a nemzet napszámosai. Gróf Rédei Ádám, az erdélyi dúsfő úr Debrecenbe érkezett az országos vásárra. Minden vendégfogadó annyira tömve volt, hogy sehol sem kaphatott szállást. Kénytelenek voltak cívis házakban keresni hajlékot. Gróf azonban sehogy sem talált ínyére valót. Végre egy házra akadtak, amely elég kényelmet ígért, s melyre fel volt írva, hogy eladó. Szállást kértek. Hát nem bánom, mondja a cívis, de tessék megtudni, hogy más vendégeket is várok ám. Mi az ára ennek a háznak, szólt Rédei gróf. 10 000 forint, és minden órában eladó. Igenis az. Kezet ide, szól a gróf. Előveszi erszényét, kifizeti a ház árát, és behajtat. Mostantól fogva az úr legyen az én vendégem, mondja az álmélkodó gazdának. Hadd mutatom meg, milyen a magyar vendégszeretet. Kővári László után. A dunai köd. E század tízes éveiben az úttörő magyar színészek Pesten és Budán is játszottak. Pesten a régi bástyák egy kerek tornyában, az úgynevezett rondellában, mi azelőtt kevéssel még száraz malom volt, Budán pedig fönn a várban. A József császártól színházzá profanizált jezsuita templomban. A színészeke vándorlása keserves viszontagságokkal járt. Télen, mikor a Duna zajlani kezdett, s a hajóhidat fölszedték. Csónakon kellett átkelni, s ha a zajlás erősebb volt, már délután 2 órakor indultak Pestről, nehogy utolérje őket a köd. Hogy mi a dunai köd, nem is sejti, aki maga nem tapasztalta. Én egyszer Pesten este 9 órakor szálltam csónakba, hogy Budára menjek, és másnap reggel 6 órakor kötöttem ki Pesten. A csónak farában ültem, és nem tudtam, hogy a csónak orrán fáklyát gyújtottak. Hiába hallottuk a 2 város óráinak ütését, a hajósok jól lett, igen ügyesek. Nem tudtak tájékozódni, és mikor feljött a nap, januáriusban volt, egy mérföldre Pest alatt értünk partot. Mikor ilyen köd volt, a szegény művészek 3-4 órát is töltöttek a dunai égtáblái között. És gyakran 1/2 órával az előadás kezdete előtt, néha meg 1 órával a kitűzött idő után a hidegtől megdermedve, ladikba csapkodó haboktól lucskosan juthattak föl a várszínházba, ahol annyival jobb kedvel játszhattak, mert tudták, hogy előadás után azonnal vissza kell térniük Pestre. Ha igen kedvezett az idő, félig megfagyott királyok, királynék, miniszterek, udvarnagyok, hercegek és grófok éjfélkor jutottak pesti lakásukba.